Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az Irányzék vendége Dezsőfi Tibor, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, a digitális szociológia kutatója. A tanárúrral többek között az egyetemi kutatásokról, azok eredményeiről és felhasználásairól beszélgettünk az EPE stúdiójában.
Irányzék! Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Köszönjük a tanárurat a stúdióban. Nagyon boldognak tűnik, van ennek valamilyen oka?
Igen, egy feldobott állapotban vagyok. Egyrészt ez ellensúlyozza azt a szégyenérzetet, ami eltölt, amiatt, hogy a tegnapi interjú időpontot azt elkéstem, ezért újra szeretnék elnézést kérni. De ez részben az magyarázza, hogy ilyen eufória közeli állapotba kerültem tegnap. Tegnap indult a fél év, és tegnap és tegnap előtt, és az összes kurzus az nagyon jól alakult. Itt biztos fogunk majd beszélni erről a nagy átalakulásról, ami van a világban, aminek különböző szervezetek különböző módon állnak ellen, és hogyha őszinték vagyunk, akkor bár pont a média tanszék, ahol most ülünk, és néhány más tanszék is, néhány más egyetem is igyekszik, de azért a magyar felsőoktatás úgy unblock az egy nagyon merev rendszer, hogyha belegondolunk abba, hogy mi történt egy osztályterembe 300 évvel ezelőtt, az nem sokban különbözik attól, ami ma történik. Ezzel szemben, hogyha vásárlásra, pasicsa ismerkedésre, bármire gondolunk, akkor közben meg a világ iszonyatosan politikára, iszonyatosan átalakul, ahogy ezeket a dolgokat csináljuk. És akkor emiatt én próbálok folyton ilyen innovatív vagy másmilyen kurzusokat behozni. Nem gondolom azt, hogy ezeknek hegemónnak kéne lenni, tehát hogy csak ilyen kurzusokat kellene tartani. Nyilván, hogyha valaki németül akar megtanulni, akkor nem az a jó, hogyha leülünk és elgondolkozunk azon, hogy kinek mi a véleménye, és ilyen grassroot módon próbáljuk kinyerni egymásból a derdidasznak a misztikumát. De azért nagyon sok olyan terület van, és különösen azok, amiken ezzel mostani jelenlegi nagy átalakulással foglalkoznak, amikben nem a tutit kell megmondani, hanem aktivizálni kell, érzékenyíteni kell, együtt kell gondolkodni. És ez az egyik része a dolgnak, a másik része meg az, hogy ezt intézményesen hogyan lehet megragadni. És akkor erre nekem vannak mindenféle próbálkozásaim. Hármat mondanék most el ezek közül, a kurzusok közül, ami remélem nem fog reklámnak hatni, persze reklám is, mert rögtön az első az egy startup kurzus ELTE-seknek címet viseli, amivel már próbálkozunk jó néhány éve. Ott az a gondolat, hogy az egész ilyen startup, az ötlettől a megvalósításig, az ötlettől a pitchig csapatokat képezni, elvinni a hallgatói kreativitást és energiákat mozgósítani oly módon, hogy az egész ELTE-re kiterjed. Ugye ezek a kreatív energiák akkor működnek igazán, hogy nagyon sokszínű backgroundból jönnek emberek. És a saját nyomorúságunkat, az egyetemi kommunikáció nyomorúságát, sok mindent mutat azt, hogy ez évek óta nagyon nehezen megy. És most történt meg az először, hogy 25-ös létszám hip-hop betelt, felemeltem 30-ra a hip-hop betelt, 35-re betelt, 40-re betelt, 45-re betelt, ma emeltem fel 50-re, és azt még nem néztem meg, lehet, hogy az is, és földrajzosoktól, jogászokon át, BTK-sokon keresztül, TTK-sokig, tehát tényleg informatikusok nagyon-nagyon heterogén csapat jött össze, és ezt nagyon izgalmasnak és jónak tartom, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Nagyon jó dolog is kisülhet belőle. És őszintén szólva, lehet itt Facebook, hirdettünk Facebookon, csináltunk sok minden más, de ami a legjobban működött, az egy ilyen nagyon primitív és kőkorszaki, de ugyanakkor ezek szerint nagyon hatékony és fontos, mert ez volt az, ami kimozdította a dolgot, egy Neptun hirdetés volt, amivel ráírtunk a 12 000 ELTE hallgatóra, hogy jöjjenek, és nagyon sokan jöttek. Ez az egyik kurzus, ami nagyon izgat. A másik, ami nagyon izgat, az a közösségi média analitika, amit most sikerült meghirdetnem a TTK-n, úgy MA kurzusnak, hogy mindenki jelentkezhet rá, szörvé statisztikusok is, de bárki más, aki oda jár hozzánk MA-ra. Ez azért nagyon fontos, mert a szociológia az nagyon sokáig be volt zárva ezekbe a hagyományos kutatási eszközökbe, mint szörvé, meg interjúzó technikák, amiknek van létjogosultsága, és lesz is létjogosultsága, de hát közben végben megy ez a döbbenetes adatrobbanás, aminek mondjuk csak az egyik ága, de egy fontos ága a social media, ahol naponta termelődik, másodpercenként termelődik 5 milliárd adat a Facebooknál, iszonyatosan gazdag dolgok vannak kint, iszonyatosan sok olyan eszköz van, amivel ezeket gomnyomásra lehet vizsgálni, rendben, hogy ezek tipikusan marketing, illetve hírszerzési célú eszközök, azek a másodikhoz kevésbé férünk hozzá, az elsőhöz könnyebb hozzáférni. Itt van egy megállapodásunk a Szent Ivannal, ami egy nagyon jó social listening cég, ami leszedi bármilyen témába, bármilyen országból, Európába, bármilyen keresésről azt a szöveges adatvagyont, ami egy téma kapcsán megjelenik, tehát hogy nem kell a szociológia adatgyűjtéssel éveket tölteni, hanem beírom azt, hogy nem tudom, most csináltunk egy punch.hu kutatást, beírom azt, hogy punch.hu, és az összes izé lejön abban a kapcsolatban. Blogbejegyzés, cikk, Facebook oldal, ami punch.hu témába megnyilvánult. És onnantól kell kezdeni elemezni. Ez egy hihetetlenül jó eszköz. Datalize-zal kötöttünk egy megállapodást, ami pedig adatbázist biztosít. Szóval ez a social media analitika, ez a másik, amire nagyon büszke vagyok. És a harmadik óra, ami egy kicsit ilyen búvópatakként megy, de majd remélem az is fel fog futni, ott pedig a DDB-nek a Digital Transformation Officerével, most egy kicsit átváltunk angolra a műsorba, de digitális átalakulás vezetője tart egy olyan kurzust, ami volt tanítványom, aminek a design thinking bevezetése lenne a célja. Ez a design thinking, ez nagyon sok mindent jelent, de én úgy fordítom le magamnak, hogy a nagy szervezetekben mindig vannak ilyen rögződő tradíciók, struktúrák, szerkezetek és patternek, és ezekből kilépve a vevői, megrendelői, hallgatói, felhasználói oldalról gondolja végig egy bonyolult szervezetnek a működését, és gondolja újra és tesz javaslatokat. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kurzus, és visszahangoljak az elejére, hogy ez mennyiben más, mint a hagyományos oktatás, ezek mind csinálós órák. Nálunk a szociológián ezekből kevesebb van, mint kellene. Mondom még egyszer, nem gondolom azt, hogy csak ilyen óráknak kellene, de ilyen órákból sokkal több kellene, és azt látom most a jelentkezésekből, a visszajelzésekből, hogy erre nagyon fogékonyak is a hallgatók.
Maradjunk akkor ennél a témakörnél, az ELTE-nél, és szeretném, ha a tanár úr mesél nekünk egy kicsit a digitális szociológia területéről. Milyen munka folyik az ELTE-n ezzel kapcsolatban?
Azt, hogy az ELTE-n milyen munka folyik, az egy nagyon jó kérdés, de azt én nem tudom megmondani, mert az ELTE-n szerintem nagyon sok helyen vannak digitális kutatásokkal, ebben a digitális bölcsészet, digitális antropológia, digitális humántudományok, tehát nagyon sok helyen minden kutató számára ez, amiről az előbb beszéltem, ezek az eszközök és a digitalizált adatmennyiség robbanása, az hatalmas lehetőségeket jelent. Mi a digitális szociológia központban, ami sajnálatos módon egyelőre egy kicsi központ, bár dinamikusan fejlődik, tervbe van véve egy digitális szociológia BA-nak az indítása, tervezünk egy digitális transformáció szakirányt indítani, és szó van valamiféle MA-nak az indításáról is, tehát ezt a szeletet szeretné a kar vezetése erősíteni, együttműködésben egyébként számos más, a többi karon nagyon ott van mellettünk az informatika, akivel mi egyébként ezt a startup kurzust közösen csináljuk. Ennek az egyik érdekessége, ennek a mostani helyzetnek, hogy ez a hagyományos egyetemi struktúrákat is teljesen újra fogja rendezni. Tehát olyan új szövetségek, kapcsolatok, hálózatok fognak kialakulni, amikre szükség van, és amik eddig még nem alakultak ki, és ezek ennek az oka, ennek a mögöttes motiválója az ugyanaz, mint ami én rétehoztam a digitális szociológia központot, hogy azt érzi az ember, hogy módszertanilag az adatrobbanás, önmagát dokumentáló digitális lábnyomoknak a sokasága egyfelől, másfelől pedig az a brutális erő, ahogy ez a digitális, mobil kultúra átalakítja a mindennapjainkat, az intézményeinket és a viszonyokat, az egyszerűen kiváltja azt, hogy ezzel a dologgal foglalkozzunk. Mikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, én elég régóta foglalkozom akkor még ezt információs társadalomnak hívták, mostanában inkább ez a digitális a hívó szó. Én nem favorizálom azt, hogy ilyen kifejezéseken, meg címkéken ugráljunk. Vannak, akik szeretnek ilyen definíciós játékokat játszani. Engem sokkal inkább az érdekel, hogy megragadjam azokat a folyamatokat, amik vannak a világban. És ezek nyilvánvalóan brutális erővel vannak ott a digitális gyásztól kezdve a digitális születésig, és ami kettő között van, minden életszférát valamilyen módon áthat. És ez volt a digitális szociológia központ mögötti egyik kiinduló pont. A másik kiinduló pont az volt, hogy lehetett látni, hogy ez a hallgatókhoz elég közel áll ez a téma, és igyekszünk is őket bevonni mindenféle kutatásokba, meg mozgolódásokba, hogy olyan dologgal foglalkozzanak, ami az ő életüket körülveszi. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert a szociológiának azért az a lényege az én olvasatomba az a vízió, hogy valamivel jobban megértsük azt a világot, amiben élünk. Az olyan ambícióim, hogy megváltoztassuk, olyanok már nincsenek, és olyanok sincsenek, hogy tökéletesen meg lehet érteni, mert olyan gyorsan változik, hogy mire odaér a megértés, ami azért egy szöszölő, aprólékosabb dolog, addigra már maga a világ elszalad onnan, ahova mi elértünk, de ezzel együtt nyilván, ha az ember törekszik, ismerkedik, tanul, akkor valamivel jobban fogja érteni ezt az új helyzetet, mint hogyha bezárkózik, falakat húz és elutasítja ezt az egész dolgot.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az Irányzék vendége Dezsőfi Tibor.
Tudná esetleg konkrét példákat említeni, hogy mivel, milyen témákkal foglalkoznak önök?
Persze, hát egy csomó mindennel foglalkozunk. Ugye most ez az egész Me Too gender kérdés, ez egy fontos dolog volt, itt nagyon jól lehet nézni azt, hogy hogyan jött át, milyen hullámokba terjedt, kik voltak ennek a főszereplői. A kollégám a Nagy Zsófi, egy brilliáns csaj, ő fog most erről írni, erről a Sárosdi ügyről egy ilyen tartalomelemzős dolgot. Mi most fejeztünk be egy cikket, ami a Punch.hu-val kapcsolatos vélemények, botrányok felhorgadásáról szólt, és az is nagyon érdekes volt, hogy csináltunk egy szörvét is. Szörvében ott volt egy elég nagy támogató réteg, de az interneten ezt nem lehetett megtalálni, ez az egyik érdekesség, a másik közösségi médián, a másik érdekessége pedig az volt, hogy mit ilyen personákat képeztünk, és azt láttuk, hogy igaziból ez egy ilyen értelmiségi, tehát akik a Punch.hu kapcsán megszólaltak elítélőleg, azok egy értelmiségi közegbe tartoztak, és nagyon erős volt ez a baloldali, liberális, szokásos, garacilacis felháborodó réteg, de volt egy jól kivehető konzervatív réteg, tehát ez egy kicsit átívelte, kicsit táborokon feletti koalíciókat hozott létre az ezzel kapcsolatos felbuzdulás. Akkor volt egy menekültes projektünk, amiben a menekülteket, támogatókat elemeztük, és azt néztük meg, hogy ott milyen kommunikációs formák vannak. Most pedig egy olyan kutatáson dolgozunk, ami a mikrocelebeknek a rajongóit nézi meg. Ugye ezek a mikrocelebek, ezek önmagukban is nagyon érdekesek, mert szociológiában a hagyományos ilyen heideggeri, adornói, de jobboldali gondolkodók is a kultúripar manipulatív szörnyetegeiről szoktak beszélni, a Spiegel birodalomról, meg nem tudom én miről, amik felépítenek ilyen hamis sztárokat, hogy a kapitalizmus fogyasztói logikája hatékonyabban tudjon működni. Még ez a fogyasztói logika hatékonyabb működése, ez megvan a mikrocelebeknél is, de ami hiányzik, az a nagy kultúripari felépítés, ezek 15-16 éves gyerekek, akik kicsomagolnak valamit, vagy rúzsozzák magukat, és döbbenetes módon nagyobb eléréssel és hatással vannak a közönségre, mint maga Bolgár Gyuri bácsi. És ez magyarázatot igényel, és akkor most azt próbáljuk megnézni ilyen Facebook adatok alapján, hogy akik lájkolják őket, vagy akiknek bármilyen reakcióik vannak azokon az oldalakon, ahol ők jelen vannak, azok milyenek, mi a karakterük, mivel lehet őket leírni. És akkor látszik, hogy elkülönül három klaszter, vannak a gamerek, vannak a beautyk, és van az egyéb, az a nagy, akik beszélnek. De ezeknek eltérő a karakter, és akkor ezekről fogunk beszélni. Ez az egyik része. De őszintén szólva, amikor ezeket a kurzusokat el szoktam kezdeni, akkor mindig elmondom, hogy ezek perverz struktúrájú kurzusok, annyiban perverzek, hogy a hallgatók nálam sokkal többet tudnak a témáról. És ezért általában arra szoktam kérni őket, hogy a fél év folyamán vigyenek végig egy olyan kicsi mikroprojektet, amiben egy pici jelenséget, amit ők fontosnak gondolnak, azt feldolgozzák, és abba aztán tényleg elképesztően szellemes dolgok szoktak kijönni.
Milyen kutatási módszereket alkalmaznak például a social media területén?
Ez egy jó kérdés, és nincs rá egy válasz. Rövid választ azt fogok tudni mondani, de valójában mindent lehet csinálni social médiában, a digitális világban, amit az ember a hagyományos világban csinált. Az a különbség, hogy van egy elképesztően nagy másik tárház, amit lehet csinálni. Ez a social listening, ez egy irány, sentiment analízisnek hívják mások, de valójában én abban nem nagyon hiszek, hogy a magyar titkosítási rendszert, már a magyar nyelvet azt fel lehet fejteni, iróniát, humort, az én gépelési technikáimat. Tehát nem annyira a szentiment analízis a lényeg, hanem az, hogy össze tud gyűjteni anyagokat, információkat, narratívákat, történeteket, kommenteket, bejegyzéseket a netről. Ez az egyik rész. És akkor van egy olyan másik nagy analitikai eszköztár, ami a hagyományos világban nem volt adott, amivel az influencereket, az eléréseket, a terjedéseket, vagy amivel mi szoktunk foglalkozni, nekem ez a szakterületem, ez a persona elemzés, hogy milyenek azok az emberek, akik valamit csinálnak. Tehát, hogyha valaki, ezt úgy hívom, hogy non-demografikus paradigma, azért, mert a hagyományos szociodemografikus leíráshoz képest, hogy 18-25 éves nő, az sokkal többet, és mit mond 18-25 éves budapesti nő, hát nézzünk körül, bármilyen lehet, kevés ez, még akkor is, ha hozzátesszük a státuszt, akkor sem lehet kitalálni, mert ízlés, habitus, jellem szempontjából nagyon különbözőek ezek az emberek. Azt jobb megnézni, hogy aki, nem tudom, én tankcsapda rajongó, most elnézést, hogy ilyen középkori kifejezést használok, az inkább futballista oldalakon lájkol, vagy inkább jogázó oldalakon lájkol, és ezt mind tudjuk nézni.
A diákok milyen témában szoktak kutatást végezni az órákon?
Az a szép ebben, hogy visszaigazolódik az, hogy a szociológiának van értelme. Tehát most mondok csak egy példát, a múlt fél évben is csináltunk ilyen social media analitika órát, ahol adtunk egy adatbázist a diákoknak, ahol egy csomó mindent meg lehetett volna nézni. És majdnem mind a társadalmi egyenlőtlenség kérdésével, milyen zene oldalakat hallgatnak a különböző politikai pártok támogatói, a roma zenészek lájkolói és a Jobbik lájkolói, volt valami, ami a roma zenék és a különböző rádiók, médiumok viszonyát vizsgálta. Tehát, hogy visszajön ez az érzék, az a gondolat, hogy itt nem kell elmenni szükségszerűen abba az irányba, mert minden módszertannak van egy vonzása, hogy inkább abba az irányba löki az embereket. Ugye, mivel ez a módszertani tárház, ez ennyire 360 fokos, tényleg nagyon sok irányba lehet használni, azt látom, hogy ezek a hagyományos szociológia példák, ezek teljesen megvannak. Ez az egyik vonal. A másik vonal, az pedig én ilyen Columbus projekteknek hívom, amik így elindulnak egy olyan területen, amiről én semmit nem tudok, és akkor én nagyon sokat tanulok belőle. Mit tudom én, van olyan, hogy volt olyan, aki a Tinder ruletről írt. Nem tudom, a jelenlevők szemébe felcsillan-e a megértés fénye, amikor a Tinder ruletről beszélek, nekem fogalmam se volt róla. Tinder ruletnek az orosz rulet analógiájára azt hívják, mikor a tinédzserek kicserélik a telefonjukat, tindereznek a másik nevébe, egy kicsit majd visszaadják a másiknak, és akkor ezzel kell együtt élni. Ez pedig egy olyan dolog, és életemben nem hallottam róla, de tök izgalmas, hogy ezt miért csinálják, hogy csinálják, mi sül ki belőle. És akkor nagyon sok ilyen van. Tehát, és amikor ez az egyik, és akkor tényleg van ez a digitális kultúra rész, ahol meg megint nagyon izgalmas dolgok vannak, kezdve azoktól a kluboktól, ahol továbbírják a Harry Pottert egy ilyen fantáziabirodalomban, annak is van valami neve, ami most nem fog eszembe jutni, de egészen a nem tudom én különböző zenekaroknak az online tevékenységéig, hogy próbálnak megszólítani különböző nisközönségeket.
Ezekből a kutatásokból milyen más társadalomtudományi területek tudnak esetleg profitálni?
Ugye az, hogy egy kutatásból ki tud profitálni, az nagyon nagy mértékben függ attól, aki odafordul egy dologhoz. Szerintem az a helyes, én mindig azt szoktam mondani, hogy a szociológusnak a totem állata az a hörcsög, akkor jár el helyesen, hogyha mint egy Erwin Goffman bemegy egy vendéglőbe és megtátosodik attól, hogy néz, hogy a pincér hogyan, milyen technikákat alkalmaz. Tehát, hogy ezek szerintem mindenki számára, akiben van ilyen irányú nyitottság, meg van ilyen irányú érdeklődés, az természetesen nagyon sok inspirációt tud meríteni ezekből, de hogyha valaki azt gondolja, hogy ezek nem, akkor nem fog inspirációt meríteni. Tehát azért ez nem soha, ez olyan, mint egy bármilyen műalkotás, vagy bármilyen szellemi termék, hogy ez egy viszonyban nyilvánul meg, kétoldalú játék, és hogyha van kémia a két oldal között, a megismerő, meg a megismertető között, akkor nagyon szép dolgok történhetnek, és ha nincs, akkor meg nincs. De szerencsére végtelen a világ, úgyhogy aki nem inspirálódik a digitális szociológiai kutatások iránt, az majd inspirálódik egy bankkoncerten, vagy bárhol máshol.
És ezeket az eredményeket meg lehet valahol tekinteni, vagy készül valamilyen publikáció ezekből?
Abszolút készül. Egyrészt mi publikálunk szerteszana, próbálunk inkább most már külföldi folyóiratokba. Van egy Facebook oldalunk, ott fenn van a Digitális Szociológia Központnak honlapja, aminek fejből nem fogom tudni a címét, és a medium.com-on ott fenn vagyunk egy like and share formában, és ott is megtekinthető. A like and share az a neve az oldalnak, ha valakit érdekel, de szerintem a Facebook az a legnyilvánvalóbb és legkönnyebb.
A mikrocelebekre visszatérve, beszéljünk egy kicsit erről, hogyan jellemezni ezt a jelenséget, hogyan válhat valaki esetleg mikrocelebbé, vagy mik azok a tényezők, amik itt számítanak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ami ilyen kulturális terjedéssel, egyáltalán információs diffúzióval foglalkozik, annak az irodalmában ez egy központi dolog, stickiness, ugye a Gladwellnek a nagy könyv, hogy mi az, ami megragad, mi az, ami, és akkor ez azt a sajátosságot tükrözi, mondjuk egy reklámnál a stickiness, hogy valami van benne, amitől mindannyian emlékszünk arra a reklámra. És akkor ennek vannak szociálpszichológiai elméletei, hogy mi az, hogy hitelesnek kell lenni, meglepőnek kell lenni, viccesnek kell lenni, sok minden ilyen van, vannak is ilyen kézikönyvek, amik erről beszélnek. Őszintén szólva, ezeket én szívesen olvasgatom, de ebben az esetben azt hiszem, ezek kicsorbulnak, ezek az elméletek, minden tiszteletemmel a magyar és a világ összes mikrocelebje irányába, mert én nem gondolom azt, hogy van valami mágikus különbség az egyik dobozbontogató és a másik dobozgondolat, az egyik rúzsozó. Nem a rúzsozó smink vloggernek az immanens sajátosság, vagy fantasztikus belső értékei azok, amik miatt oda kattintanak. Valami miatt oda kattintanak, és nem fogom tudni megmondani, hogy mi az, mert nekünk nem is az a kérdésünk, hál' Istennek, ezt mindig eltolom magamtól, ahogy a punch.hu kapcsán sem akarom megválaszolni azt, hogy ez most rendjén való-e, nem rendjén való-e, miért nem. Én azt akarom megnézni, hogy azok az emberek, akik erre a dologra nyitottak, akik erre a dologra affinisak, akik erre a dologra reagálnak, azok még milyen sajátosságokkal bírnak. Mert nem minden gimnazista, nem minden szociodemográfiai változókkal leírható korcsoport sajátossága az, hogy ezeket nézi, és ezeken belül melyiket nézi, és még mit néz ezen kívül. Tehát én ezt a kérdést, miközben jó és nagyon indokolt kérdésnek tartom, ezt én kikerülöm, és azt mondom ezekbe a kutatásban, hogy nem akarom megmondani, hogy mitől lesz valaki mikrocelebb, nem akarom megmondani, hogy a Charlie Bites My Finger, az miért ezt a videót, ami egy aranyos videó, amit egy pici gyerek megharapja egy picit nagyobb gyereknek az ujját, azt miért nézték meg 800 millióan a Földön, miközben ilyen családi videókat nálam a telefonomon a gyerekemről van 4, ami biztos, hogy az én gyerekem az összes videó sokkal aranyosabb, mint ez az angol bébikről készített videó. De hogy miért ebből lett virális, és miért nem egy másikból lesz virális, az nem érdekel engem. Az érdekel, hogy kik azok az emberek, akik erre, mert ezt tudom jobban megragadni. Ebbe van egy szerencs, ugyanis ha nem lenne benne szerencse, kiszámíthatatlanság, véletlen faktor, akkor mi lenne? Mindenki itt ülne, és annak a manuelnek a, mint hogyha, tehát hogyha azt, hogy hogyan kell aranygaluskát csinálni, azt mindenki tudja, vagy aki nem tudja, az letölti a netről, megnézi, és akkor beletölti, ide teszi, berászórja, és akkor végén ott beteszi a sütőbe, ott van a végén az aranygaluska. Az a procedure, az nagyjából a világon bárhol megismer, most nem vagyok egy aranygaluska szakértő, de mondjuk azt, hogy sok helyen megismételhető lenne. Az, hogy egy virális videót, azt, hogy sikeres mikrocelebet hogy kell csinálni, azt hiszem azért az ennél bonyolultabb, nincs ilyen recept, azért is, mert egy kompetitív térben van. Úgyhogy mi ezt a kérdést, ezt elegánsan megkerüljük, miközben egy nagyon jó kérdés, és csak azt nézzük, hogy azok, akik reagálnak erre, azok hogyan működnek. És felmerült az a kérdés, hogy mi értelme van ennek, hogy a közönséget vizsgáljuk. Egyrészt azért itt a média tanszék épületébe ezt azért csak félve merem feltenni magamnak ezt a kérdést, hiszen a médián belül, média kutatáson belül azért egy hatalmas tradíciója van jó okkal a közönségkutatásnak. Ugye aktív audience modell. És az Active Audience-nek ugye az a lényege, hogy a közönség az nem egy kiszolgáltatott béna állat, akire ráverem a billogot, és ez az üzenet eljuttatásának a módja, hanem értelmez, gondolkodik, különféle módon, különböző értelmeket vetik, tehát nagyon fontos, hogy milyen csoportok nézik meg, ez az egyik. A másik pedig, hogy ez, amit mi csinálunk, ez tulajdonképpen brutálisan felpörgeti az Audience Studies-t, mert korábban nem lehetett tudni azt, hogy aki lájkolja a nem tudom, a tenkes kapitányát, az közben inkább sörívó vagy borívó, jogázik vagy focit szeret nézni, semmit nem lehetett róla tudni ilyen ízlés vonalon. És ezt mi most elhozzuk, tehát illetve nem mi hozzuk el, hanem ez a digitális lábnyomokból építkező módszer, és ez az a kor, amiben élünk. Tehát sokkal többet lehet megtudni azokról az emberekről, akik ebbe, akik ennek bármilyen eseménynek, bármilyen jelenségnek a közönségét alkotják. Hát ez egy, szerintem ez egy paradigmaváltó dolog.
Irányzik. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Dezsőfi Tibor.
Maguk a fogyasztók hogyan tudják figyelni ezt a digitális lábnyomukat?
Ha akarják, tudják figyelni a sajátjukat, ugye? Tehát, de azért az nekem az a tapasztalatom, hogy ezzel kapcsolatban az adat tudatos aktivisták aránya Magyarországon az elég kicsi, és van bennem szkepszis, más országokban ez nagyobb, mondjuk Németországban vagy Hollandiában, de azért azzal kapcsolatban, hogy az emberek alapvetően szórakozni akarnak, és alapvetően csinálni, és sokkal kevésbé megérteni ezeket a dolgokat, az biztos. Hozzáteszem egyébként, most a májusban fog életbe lépni a GDPR, az európai adatjogi szabályozás, az nagyon nagy lehetőségeket nyit meg arra vonatkozóan, hogy az ember lekérhesse a különböző adatgyűjtőktől, hogy milyen adatokat gyűjtenek róla, ha kívánja, akkor ezeket az adatokat töröltetheti is, tehát van egy ilyen új lehetőség, ami nagy kérdés, hogy Magyarországon mennyire lesz új, mert a magyar adatjogi szabályozás egyébként az eléggé feszes.
Mikből áll pontosan a digitális lábnyom?
Ez azért egy jó kérdés, mert vannak rá nagyon nyilvánvaló válaszok, de közben, tehát ez mondjuk Facebook, Instagram, közösségi médián kifejtett aktivitás, de valójában persze ennél sokkal többről van szó. Ott vannak az internetes cookie-k, amik ugye nem emberhez, de azért eszközhöz kötöttek, és már elkülönhető jól, hogy mobil vagy laptop, valami, tehát az, hogy az ember milyen oldalakon mászkál, ha csak nincs adblocker, ebben lehet, hogy ebben a házban az adblocknak a használata az egy magától értetődő dolog, de magyar társadalomban nem annyira. Ezek akkor vannak azok a speciális adatok, amik mondjuk klubkártyával, vásárlási adatok, különböző loyalty programok révén képződő tranzakciós adatok, banki átutalási adatok. Tehát ez egy hatalmas univerzum, amiben a magyar jog sokkal szigorúbb, mint mondjuk az amerikai jog. Amerikában ezeket sokkal könnyebb összekapcsolni, sokkal könnyebb legálisan adatbázisokat vásárolni, amit nem mondtam, és ami egy fontos csoport még social media saját módon termelt adatokhoz képest az egy még sajátabb módon termelt, tehát az adott szereplők által előállított adatbázisok, tehát hogyha valaki csinál egy adatbázist arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, médiatanszék alumni, azt Amerikába eladhatja, és akkor megveszik a médiatanszék alumnit, ahhoz hozzáteszik a cookie-kat, hozzáteszik a Facebook profilokat, hozzátesznek sok minden mást, és akkor egy nagyon dús, nagyon gazdag ez, és akkor tudják azt, hogy a médiatanszék alumniát azt azzal kell megszólítani, hogy pankon koncertre hívják, vagy a Zeneakadémiára hívják, vagy egy György Péter fényképet adnak neki ajándékba, vagy egy Marilyn Monroe fényképet, hogy két pólust említsek, akit lehet adni. És akkor ez nyilvánvalóan ennek az egész játéknak az a lényege ezekbe a dimenziókba, hogy a konverzió, amely konverziót nagyon sokféleképpen definiálhatunk, egy alumni gyakrabban jön el az alumni eseményre, támogatja anyagi eszközökkel a rádióstúdió bővítését, vagy a molkútnál többet vásárol, erre is fel lehet használni. Tehát nagyon sok, csak azt akartam mondani, hogy ezek az adatok, ezek kombinálhatók, és nagyon sok szálon termelődnek, és ennek az digitális adatrobbanásnak, amiről az elején beszéltem, az egyik sajátossága az, hogy ez egy megállított, tehát miközben vannak nagyon jó ábrák, hogy az exponenciális növekedés az hogy halad, és mekkora robbanás van mögöttünk, valójában az exponenciális növekedésben az a döbbenetes, hogy még mindig két év múlva, ha visszatekintünk arra, ahol most vagyunk, az még mindig semmi ahhoz képest, és négy év múlva, a két év, az lesz döbbenetesen nagy, tehát jelenti ezt, hogy az adatmennyiség, meg az adatforrások is növekszenek, hogy nem tudom milyen az az óra, de ugye egyre jobban terjednek azok a kütyük, amik mérik. Geolokációs adata a telefonnak. Tehát az, hogy hogyan milyen forrásokból származnak ezek az adatok, az önmagában egy boomban levő dolog, hogy csak egyetlen egy dolgot mondjak, ez az Alexa, meg a Internet of Things, ugye az azt jelenti, hogy a Zoklinktól kezdve a hűtőszekrényünk minden tele lesz csippekkel hamarosan, és az egy elég brutális áttörés lesz. Ezzel kapcsolatban van azért nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a szociológiának a legitimitását nagyon sokáig az adta, hogy vannak az esztéták, akik csak úgy csevegnek bele a világba, de nálunk, szociológusoknál ott vannak az adatok. Valaki azt mondja, hogy a, nem tudom én, X film az valamilyen, de mi tudjuk, hogy hányan mondták azt, hogy az a film, mi majd csináltuk 1000 fős felvét, nálunk vannak az adatok. Ez egy ilyen sok szempontból ígéretes dolog, nem csak a szociológia, persze az egész empirikus társadalomtudomány közgazdászoktól kezdve, nem tudom én meddig. És most ez a helyzet, ez gyökeresen megváltozik, megváltozott, megváltozóban van, és még sokkal jobban el fog menni ez a hajó, azáltal, hogy ezek az adatok, ezek tipikusan nem nálunk vannak, hanem vállalatoknál vannak, nagyon gyakran amerikai, kaliforniai székhelyű, egyébként indokolatlan. Ott a Sorosnak nemrégiben egy beszédje Davosban, ahol ő szerintem sokaknak a, már szabad ezt mondani, hogy Soros, nem tudom, hogy az lehet, hogy majd kivágják a kollégák, hogyha ez szétfeszíti itt a stúdiónak a kereteit, de nem is a magyar relevanciára akartam utalni, hanem arra, amikor a Facebook és a Google túlhatalmáról beszélt, és valóban az, amikor 94-ben azt hiszem feloszlatták egy szövetségi határozattal az AT&T-t, szerintem ez miután a világ lassabban gondolkodó része is most a Trump kampány kapcsán megértette, hogy milyen elképesztő ereje van a social médiának, Zuckerbergnek, Facebooknak, ez nem biztos, hogy egy sokáig fenntartható állapot lesz, hogy ilyen típusú tudás és adat monopólium alakuljon ki Kaliforniából egymást nagyon közel földrajzilag. Úgy, hogy az Európai Unió ebből a játékból ki van hagyva. Tehát az a vicces, az Európai Unió hozhat azért különböző határozatokat, de hát ezeknek az érvényesítésére nagyon kicsi esélye van. Ezzel szemben mondjuk Kínába és Oroszországba, ahol kétségkívül autokrata rezsimek vannak, ott felhúztak egy olyan tűzfal, a saját rendszereiket építik ki, és ez a fajta adatvagyon, ez ott marad náluk. De ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ezzel hogy mi fog történni, de akármi is fog történni, most belementem ebbe a nemzetközi dimenzióba, de az biztos, hogy a tudomány, és itt probléma az, amit az előbb kérdezett, hogy hányan fognak élni ebbe, hogy mivel nálunk nagyon alacsony az adattudatosság, az, hogy az open adat, az mennyire, milyen adatok lesznek hozzáférhetők, milyen adatok lesznek, tehát például az, ahogy a közpénzből finanszírozott ellátásokhoz való, vagy közpénzből finanszírozott szolgáltatásokhoz való hozzáférések nyomán termelődő adatok, azoknak ugyanúgy open datának kellene lenni, mint ahogy sok minden másnak is. És erre ez valahogy annyira kiesik a gondolkodásban, azért baj, mert ez egy csomó vállalkozást, ugye ez volt ez egyszer egy ilyen, vagy az Országos Meteorológiai Hivatal elkezdett pénzt kérni azért, hogy megmondja, hogy most esik-e az eső, vagy esni fog-e az eső. Mert egy csomó életképes náluk gyorsabb, frissebb vállalkozás, ezekre rá tud épülni, és az egy nagyon nagy kérdés, és nyilván nem lehet intézményi altruizmust feltételezni ezekről az adattermelőkről, hogy ezt önmagukba megosztják. Ehhez kellene egyfajta bölcsesség, és ez egy nagy kérdés lesz, hogy európai szinten, vagy nemzeti szinten ezt ki lehet-e majd kényszeríteni. De az van minden mögött, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok elérése és az adatok felhasználása és monetizálása az milyen szabályozás alá fog esni abban a korban, ami mondom, egyre inkább ilyen adat cunamival lesz leírható.
Ezeken kívül van még olyan változás, amire esetleg számíthatunk a jövőben?
Hát rengeteg változáson, amire számíthatunk, és rengeteg olyan változáson, amire nem számíthatunk. Melyik területre gondol?
Hát általánosságban a digitális szociológia területén. Mik azok, amik esetleg?
Azért annyiban pontosítanám, hogy a digitális szociológia az nem egy terület, az olyan, mint az úr kitárt karja, hogy mindent elér, tehát azzal szoktam viccelődni a hallgatóimmal, hogy mondjanak egyetlen egy olyan területet, ahol ez a digitális dolog, és ilyen értelemben annak a megértése az nem releváns ma. És nem nagyon lehet ilyet mondani. Hogyha valaki tud ilyet mondani, akkor kap tőlem egy sportszeletet. akár hogyha a műsor hallgatói ezt eljuttatják hozzám, ők is kapnak egy sportszetet. Mert valamilyen módon mindegy, tehát tényleg ezt a gyászt szoktam mondani, aminek a Zsófi a nagy magyarországi szakértője, ami egy örök, állandó emberi dolog, de hát ott is 100 000 módon megjelenik ez, hogy akkor mi legyen a Facebook oldalal, vannak ezek az oldalak, ahol SMS-be lehet mécses gyújtani, és pénzátutalással lehet a mécseseket életben tartani, emlékoldalak, rendkívül, amikor a David Bowie meghalt, azt szoktam mutogatni azt a szlájdot, akkor, hogy a Spotify-on milyen számokat töltöttek le a következő egy napba. Ugye ez megint egy olyan dolog, amit korábban a kultúrszociológia, ez egy nagyon releváns kérdés, hogy milyen emlékeket aktivizál valakinek a halála, vagy milyen regiszterbe próbálunk reagálni arra a dologra, ez korábban lehetetlen volt megmondani. Most pedig abszolút ott van. 2 gombnyomással meg lehet nézni azoknak, akik hozzáférnek az adatokhoz.
Maguk a felhasználók hogyan reagálnak arra, hogy ennyi adatot el tudunk érni általuk, és úgymond megszűnik a privát szférájuk ezzel? Hogy ilyen?
Most, hogyha ezekre a digitális kutatásokra gondol, amiket mi csinálunk, ott szerintem nincs ilyen aggály, bár szoktak néha ilyen vicces újságcikkek megjelenni, amikor azt hiszik, hogy én húzom fel a napot, és aztán esténként pedig levonom és felküldöm a holdat, de azért, aki észnél van és realistán, ezeket mi mindig... Tehát a kérdésfeltevésből is látszik, hogy ezeket mi mindig anonimizálva kezeljük. Engem nem érdekel nyilván, hogy Szabó Sándor vagy akárki mit csinál. Az érdekel, hogy a bizonyos típusú emberek, bizonyos dolgok, milyen együttjárások vannak típusok között. Valahogy azt látom, hogy ezzel megtanultunk együtt élni. Tehát annak ellenére, hogy mindig vannak ezek a félelmek, hogy van egy kézenfekvő dolog, ez a városokat behálózó, ugye ez is digitális, azért most már nem VHS kamerákon tartják ezeket az arcfelismerő szoftverekkel ellátott ilyen városi kamerák, bankok. Most ez ellen nem lát egyikünk se nagyon nagy, és miközben tényleg a tömegkultúrában is folyamatosan megjelennek ezek a különböző rémtörténetek, valós rémtörténetek arról, hogy ezek az analitikai eszközök mennyi mindent tudnak az emberről feltérképezni. Én nem látok olyan nagyon nagy felzúdulást idehaza ezzel kapcsolatban. Ami azt illeti, idehaza néha sokkal kézenfekvőbb dolgokkal kapcsolatban sem látok felzúdulást, legyen az vadászkastély vagy stadion, tehát az, hogy azt elvárni, vagy azt projektálni, hogy itt 10 000 az utcára vonulnak, hogy a Facebook adatkezelési policiában a terms and conditions az hogyan van megfogalmazva, azt nem tartom valószínűnek, hogyha azt kérdez, hogy mit fog hozni a jövő. Miközben ezek problémák, tehát egyáltalán nem azt akarom, nem csak az a kérdés, hogy hogyan reagálnak rá a felhasználók. A felhasználók számára ez marginális, és akkor persze itt is van egy nagyon nagy egyenlőtlenségi szórás, hogy azok, akik ebben tudatosabbak, vagy tudom én, egyetemet végeztek, hallottak már ilyenről, azok azért nagyobb valószínűséggel állítják nem nyilvánosra a profiljukat, és akkor valóban kevesebbet tudnak róluk sokan mások, persze a Facebook így is mindent tudni fog róluk.
És így az interjú vége felé közeledve térjünk vissza egy kicsit az önök projektjeihez, amikkel az egyetemen foglalkoznak. Uh-huh. A jövőben mik a legfontosabb, vagy legáltalánosabb területek, amiket szeretnének érinteni?
Fú, nagyon sok van, de most egyelőre ezt a mikrocelep kutatást szeretném befejezni. A kollégáim, a Koltai Júli és a Kmeti Zoli, ők a Szent Ivannal, ha most jól látom, elkezdtek dolgozni egy öngyilkosság, depresszió, előrejelző, social media alapú projekten, az is biztos nagyon izgalmas lesz. De itt tényleg végtelen mennyiségű projekt van. Van ez a menekültes, ezt is be kéne fejeznünk, azon kell még dolgoznunk. Úgyhogy nincs nagyon... strikt és előre kikövezett menetrend abba, hogy hogyan akarunk haladni, ami jön, és amit úgy gondoljuk, hogy érdemes megvizsgálni, abba megyünk előre és megcsináljuk.
Akkor további sok sikert kívánok ezekhez a projektekhez.
Hogy kívánjak én is nagyon sok sikert önökhez,
köszönjük
a rádió működtetéséhez.
Köszönjük szépen azt is, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen.
Irányzék. Vigyázzat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Köszönjük Dezsőfi Tibor tanárúrnak a beszélgetést, valamint a betekintést a modern szociológia és társadalomtudományok világába.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.